Karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Ma 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban. 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Sokszor említettem már, hogy a rádió archívuma kincseket rejt. Ma és a következő két műsorban ismét egy felbecsülhetetlen értékű felvétel részleteit hallgatjuk. 120 éve, 1906. április 9-én született Doráti Antal, a dirigáló zeneszerző, a világ legtöbb hanglemez felvételt készített zenészeinek egyike. Doráti Antal fiatalon, 23 évesen, 1929-ben hagyta el Magyarországot. Először nyugat-európai, majd amerikai zenekarok vezető karmestere lett. A zeneszerzőnek indult fiatalember nagy nevelő karmesterré vált. Harmadrangú zenekarokat néhány évnyi kitartó munkával a világ élvonalába emelt. A háború utáni romos Magyarországon az elsők között jelentkezett, hogy koncertjeivel részt vegyen a szellemi újjáépítésben. Bartók műveit tűzte műsorra akkor, amikor ez még egyáltalán nem tartozott a hálás feladatok közé. Sokáig élt Olaszországban, majd erejét megosztotta Svédország, Anglia és Amerika között. Otthona élete utolsó szakaszában Svájcban volt. Magyarországon ekkoriban újra szellemi otthonra lelt. Ennek jegyében vállalta el a Magyar Rádió felkérését, a mikrofon előtt meséljen életéről. A felvételek 1980-ban a karmester zürichi otthonában készültek, és a következő évben Doráti Antal 75. születésnapja tiszteletére hallhatta először a magyar közönség. A rádióműsort aztán hazai koncertek követték, és megjelent a dirigens életrajzi kötetének magyar fordítása is. Híd volt tehát ez a rádiósorozat, amelynek segítségével a zeneszerző karmester és magyarországi közönsége újra egymásra találhatott. Három részes minisorozatunkban ennek az anyagnak részleteit hallgatjuk. A mai epizódban gyermek és ifjú koráról mesél a zeneszerző karmester.
Gyerekkorom igen derűs és igen boldog volt, és nagyon érdekes volt. Izgalmas kis családba éltünk, mind a két szülő muzsikus volt. Az édesanyám igen tekintélyes polgári családból származott. Édesapja kiváló hegedűs volt, igaz, hogy nem volt hivatásos hegedűs, hanem vasúti mérnök volt. Édesapám Szatmár megyéből származott, egyáltalában semmiféle zenei múltra a családja nem tekintett vissza, igen egyszerű emberek voltak. Hogy ő hogyan jött a muzsikához, azt nagyon nehéz tulajdonképpen megállapítani, ő maga sem tudta. Gyerekkorában elkezdett hegedülni, szertett egy gyönyörű hegedűre, amire nagyon büszke volt, egy Stradivarius hegedű volt. Mesélte, hogy hát egész biztos Stradivarius volt, mert bele volt írva, igaz, hogy írógéppel, de az nem zavarta semmiképpen. Mindenesetre elég jól hegedült ahhoz, hogy a zeneakadémiára került, onnan az Operaház zenekarába, és az volt az egyetlen állása tulajdonképpen egész életébe. Zeneakadémista fiúkorában kollégája volt Dohnányi Ernőnek, aki szintén ott tanult, és ővel együtt került az úgynevezett Kunwald házba, ahol zene volt, édesanyám családi házába, édesapjának házába, és ottan a Dohnányi Ernő vett feleségül a két lány között az egyiket, és az édesapám a másikat. A budapesti akkori zene életnek nagyon is a sodrában voltak, mindenről tudtak, mindenkit ösmertek, a házunkban sokan jártak, nagyon élénk élet volt mi nálunk. Így magam is egész kisgyerekkoromban, úgy szóval az anyateljel szívtam be a zenét. Bartók és Kodály voltak akkor a fiatal forradalmárok, nagyon sok vita volt róluk. Igen jól emlékszem például, hogy Waldbauer Imre ebédelt mi nálunk, és szüleink kérésére elemezte nekik, és megmagyarázta a Kodály vonós trióját, amely akkor újdonság volt, és szüleink nagy megdöbbenéssel fogadták. Azt mondta, hát ezt kérem, ugye teljesen tonális, ilyen dolgokat mondott, nagyon csodálkoztam, hogy ezek a szavak mit jelentenek. Az egész egy forradalmi légkör volt, látszott és hallatszott, hogy új zenék születnek. Nagyon izgalmas volt kisgyereknek lenni ebben az atmoszférában. Magam nagyon korán kezdtem muzsikálni. Azt hiszem, hogy 5 éves lehettem, amikor az első zongora leckémet kaptam. Nem, sőt, talán 4. Nem lehettem sokkal idősebb, amikor elkezdtem komponálni. De ez egy érdekes dolog volt. Már senki sem mondta nekem, hogy nekem zenét szerezni tilos. Azt hittem, így hát titokban szereztem a zenét, ami nagyon nehéz volt, mert kottapapírra kellett szert tennem, ami az nem volt pénzem. Szerencsém volt azonban, mert egyik nagybátyám, Kunwald Cézár, aki festő volt, és nagyon muzikális volt, ő volt a házi kvartettünknek a második hegedűse igen gyakran. Egyszer elkezdett összhangzattan tanulni, felnőtt korában, azonban ezt a ténykedését mihamar abba hagyta. A ténykedés emléke volt egy hatalmas kötett kottapapír, amit ő szépen beköttetett, és azt nekem adta ajándékul. Hát ez volt az én kincses táram, és ebbe írtam összes műveimet. Mégpedig oly módon, hogy ceruzával írtam őket, és amikor a könyv végére értem, ismét elkezdtem írni az első oldaltól kezdve, kiradírozva, ami addig benne volt. Első műveim kérem szépen operák voltak. Egyiket a másik után írtam szövegestül. Különös módon a szövegeket németül írtam. Ez is mutatja, hogy mennyire a német zenekultúrában volt a mi családunk elmélyedve. Leges-legelső művem egy Arion című opera volt. A görög költő Arion volt a hőse, és Delfinen utazott a szíve hölgyéhez. Második művem Wieland der Schmied volt, Wieland a kovács, és ezt a darabot láttam később, nagy meglepetésemre, Wagner Richard egy szövegskiccében, szóval ő is foglalkozott róla, úgy látszik, nem volt rossz választás. Az én szövegfeldolgozásom nem igen lehetett valami szerencsés. Az én librettóm szerint az 5. felvonásban az összes szereplő már halott volt, és a színpadon csupa koporsó volt. Ezt magam is beláttam, hogy nem lesz nagyon jó, és megváltoztattam a könyvet, úgyhogy a legtöbbje a szereplőknek csak halálosan meg volt sebesülve, így még egy felvonást énekelhettek.
A gyermekkori operákat Doráti Antal emlékei őrizték, de az énekhang később is fontos volt a zeneszerző életében. 1982-ben, halála előtt 6 évvel írta 4 női kar című művét, amelynek első darabja Keresztúri Dezső versére íródott. A vers kezdősora, ki nagy útra indul, szívét otthon hagyja. A 4 női kar első darabját a Magyar Rádió énekkarának élén Mohainé Katanics Mária vezényli.
Aztán elkezdtem rájönni, hogy ezek talán túl nagy feladatok, amiknél talán kicsit kisebbeket vállaljak előbb, és lassanként leépítettem a zeneszerzői tevékenységemet, aztán jöttek szimfonikus poémák, aztán még másfajta ilyen dolgok jöttek. Érdekes, egy kísérletre emlékezem, amelynek az volt a címe, hogy Madárfütty, amelyben tényleg igyekeztem a madár szavakat lekótázni. Talán ebben a legmulatságosabb az, hogy amikor ezt csináltam, akkor Messiaen, aki ezt aztán nagy mesterségre vitte, akkor lehetett talán 3 éves. És akkor aztán beláttam, hogy ez így nem megy tovább, egyszer csak el kell majd kezdenem valamit tanulni, mert én nem tudok semmit, csak éppen írogálok. És ezzel a szörnyű handicappel, hogy ez mindez titok, mert ez tilos. Hát el kellett határoznom, hogy kilépek a nyilvánosságra műveimmel. A nyilvánosság alatt apámat értettem. Őneki kellett elárulnom, hogy hát ez történik az ő házába, hogy fia zenét szerez. Nagy kínokat álltam ki, megmondom, és több mint 1 évig dolgoztam ezen, hogy meggyőzzem magamat, hogy ezt meg kell tennem. Végül is komponáltam egy zongora kvintettet, amelyet eléggé jónak tartottam, hogy ezt majd apámnak megmutatom, és azt szépen lemásoltam, megsporoltam a rávaló pénzt, vettem hozzá igazi kottapapírt, és leírtam, és ott volt a fiókomba eldugva, és gondoltam, na, ezt most megmutatom az apámnak, na, hazajön. Akkor hazajött, viszont rögtön bezárta magát a szobájába, hát nem mehettem utána. Aztán kijött, és az ablaknál állt. Hát mondom, hát csak nem mutathatom meg neki, mikor az ablaknál áll. Valamikor máskor kell megmutatni. Végre a következő születése napján, február 18-án azt mondtam, hogy ez az alkalom. Becsomagoltam selyempapírba a partitúrát, és oda tettem az asztalára. És szívdobogva vártam, hogy hát mi lesz, mi sül ki ebből. Felbontotta, látta. Zongora kvintet. Mindjárt megértett, hogy én írtam, megnézte, azt mondja, játszd el nekem zongorán. Hát elmentem, eljátszottam. A reakció nagyon szép és nagyon kedves volt, megsimogatott, és mondja, na hát, azt hiszem, hogy kell neked egy kicsit zeneszerzést tanulni. És elment Weiner Leohoz, aki rögtön el is fogadott, mint magán tanítványt, mert hát gimnáziumba jártam. Nála tanultam összhangzottant 1 évig. Ami hát nagyon sokat jelentett, és főleg azért ugye, mert megismertem Weinert, akitől aztán később más módon életre valót tanultam. Persze aztán 14 éves koromban Weiner Leo után beiratkoztam az akadémiára, és ott lettem kodálynövendék, és eléggé sikeresen végeztem a zeneszerzési tanfolyamot, nem voltam a legjobb tanuló, a két legjobb tanuló Scheiber Matyi és Bárdos Lajos voltak. Ez kétségen kívül volt, és irítség nélkül tudtam élvezni az ő kiváló produkciójukat, és a magamé sem volt akkor egészen rossz. Abból az időből nem maradt meg semmi, kivéve egyetlen darabot, egy kvintett oboára és vonós négyesre, rövid kis mű, úgy hívják, hogy Nocturno és Capriccio. Ezt kezdtem még diákkoromban, és diákkorom után közvetlenül fejeztem be. Thank you.
A Capriccio részletet hallottuk az Oboa négyesből, Gáj Porát oboán, Gál Tamási Mária és Eckhart Violetta hegedűn, Bányai Miklós brácsán, Kertész György gordonkán játszott. A folytatásban most a zeneakadémiai évekről mesél Doráti Antal, középpontban a legnagyobb példaképpel.
Kodály Zoltánról való emlékeim jóval messzebbre mennek vissza, mint a vele a zeneakadémiai zeneszerző osztályban töltött 4 év kezdetére. 1920-ban 14 éves koromban lettem a tanítványa, de egészen korai gyerekkorom óta szerepelt az életemben. Szüleim különösen kamarazenével foglalkoztak igen sokat, nem éppen tágas lakásunkban igen sok zenésze megfordult az akkori Budapestnek. Többek között a Waldbauer Kerpeli vonós négyes tagjaival voltak szoros barátságban szüleim, és általuk hallottam először Kodály zenéjét. Kodályról igen sok szó esett otthonunkban. Ő is, mint Bartók, igen heves viták tárgyai voltak. Szüleim alig tudtak mit elkezdeni a rájuk zúduló új modern magyar zenével. Azaz, hogy apám megérezte, ha nem is világosan körvonalazva, de ösztönösen, hogy itt valami nagy dolog van készülőben. Az én fiatal gyerekfülemet igen érdekelték az új hangok, és ám bár szüleim véleményét respektáltam, az új zenéhez különösen annak magyarságához vonzódott a fülem, és elhatároztam magamban, hogy Kodálytól fogok tanulni. Voltak éppen kétszer voltam növendéke Kodálynak. Először, amikor tanított, és másodszor, amikor végre megértettem, hogy mit tanultam tőle. Kodály nem adott magánórákat, ezért Weiner Leo avatott be a Richbieter titkaiba. Weiner Leóról, akivel egy másik igen erős és lényeges befolyás került az életembe, külön kellene beszélnem. Az első hibát, amelyet Leó bácsi hangos mit látok kiáltással, vörös plabásszal jól megceruzázott, ezzel megsemmisítve egy nagyszerű találmányomat. A hibát szándékosan írtam le, merész újításként. Leó bácsi hallani sem akart róla. Az ilyesmi nem ide való, mondta, és igaza volt persze. Az 1 év elmúltával megérkezett a nagy perc, beiratkozhattam a Zeneakadémiára. Azok számára, akik 1920-tól 24-ig úgy szólván Kodály Zoltánnal éltek, egy óriási, kivételes ajándéka volt ez a sorsnak. Kodályhoz való ragaszkodásom az időtájt teljesen ösztönös volt. Emberi közelségem hozzá, szeretetem iránta férfi korommal kezdődött, és csak a saját életemben fog földi értelemben végződni. Ez az érzésbeli változás bennem, Kodály tudtán kívül, egy bizonyos meghatározható pillanatban történt. 1924-ben a 4 éves tanfolyam végén. Hogy értelmesen elmondhassam ezt a kis privát történetet, közbeesőleg meg kell, hogy említsem, hogy nekem volt egy nagy kincsem, egy töltőtollam. Egy ősrégi Waterman töltőtollam volt bőrtokban, amit a nagyapámtól örököltem. Már egészen elsárgult volt a lak rajta, de gyönyörűen puhán írt. Mindig nálam volt, és soha, de soha senkinek a kezébe nem adtam. A 4 tanuló év végén, a záróvizsgák után eljött a perc, amiben az osztályzatoknak az indexkönyve való beírása következett. Kodály a zsebébe nyúlt a tolláért, nem volt ott. Kereste itt-ott, hiába nem volt nála toll. Mint vezényszóra 14 tollat tartó kéz emelkedett a levegőbe. Az én kezem hiányzott, de csak 1-2 másodpercig. Hirtelen elhatározással felajánlottam neki a féltett tollamat, és azt mondtam magamban, ha elfogadja, életre szóló barátok leszünk. Kodály nem válogatott, oda se nézett, amikor a kezét az én tollam felé nyújtotta, kivette a kezemből, és a 15 osztályzatot az én nagyapai örökségemmel írta bele a könyvekbe. Nagyon jó toll, mondottam. Úgy is lett, mint ahogy abban a pillanatban elgondoltam. Ám bár mindig tanár és tanítvány maradtunk egymás szemében, én soha másképp, mint tanár úr nem szólítottam, ő viszont hamarosan áttért a keresztnevem használatára. A közöttünk lévő viszony igen szívélyes, nyitott barátságá alakult, és az elkövetkezendő idők viszontagságain keresztül úgy is maradt. Az iskola évek után összeköttetésünk csak a világháború 4 szomorú éve alatt szakadt meg, és Kodály élete végéig tartott. Mikor a Zeneakadémiából egyenesen az operaházba kerültem, korrepetitornak 1924-ben, részem volt a Hári János bemutatójában. Énekeseket betanítottam, próbákat zongoráztam, színpadi kórusokat vezényeltem. Ezek nagy idők voltak. A szereplők élükön a felejthetetlen, pótolhatatlan Palló Imrével remekeltek, Olá Gusztáv díszletei szintén párjukat ritkították, Márkus László rendezett. Nem lehet elfelejteni, hogy mi történt akkor. Kodály sok próbán volt jelen, elégedetten figyelte a darab fejlődését. A főpróba és a premier között egy igen fontos változás történt.
Kimaradt a világvégi jelenet az anya és fiók sárkányok táncával. Ez alig, hanem az egész mű előnyére vált, de én nagyon sajnáltam, mert igen tetszett nekem a groteszk sárkánytánc. Hogy krónikám teljes legyen, meg kell említenem, hogy jelen voltam a Psalmus Hungaricus első előadásán is, 1923-ban. Egy estén volt ez a Bartók táncszüitjének bemutatásával, amelyben cselesztát játszottam a filharmoniai zenekarban. A Psalmus nem tartalmazott számomra hangszerszólamot, hallgathattam. Óriási esemény volt ez, alig hiszem, hogy volt valaha, előtte vagy utána párja a magyar zene történetében. Mi, növendékei, kidagadtunk a ruhánkból büszkeségünkben. Zeus tanítványaként járkáltunk keresztül a városba.
Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című művének részletét hallottuk, a budapesti kórust és a Magyar Állami Hangversenyzenekart Doráti Antal vezényelte. Mai műsorunkban a 120 éve született Doráti Antal zeneszerző karmester mesélt életéről egy 1981-ben készült rádiófelvétel részleteiben. A legendás karmester élettörténetét a jövő héten a háromrészes műsor második epizódjában folytatjuk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
A 2026. április 6-ai műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.